A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Kazser Ferenc biztonságpolitikai szakértő van velünk, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Amiről pedig beszélni fogunk, az a világ harmadik legerősebb hadserege, értelemszerűen az amerikai. Megnéztem a költségvetését, hát itt lehetnek különbségek, ugye mondjuk az idei és a tavalyi között, én a 23-as találtam meg, az a GDP 3,9%-a, ami a egész világ fegyverkezése költött összegének a 45%-a. Elfogadható?
Nem.
Kb.
Nem? Nem, több szempontból sem. Igazából az amerikaiak nagyságrendileg 900 milliárd dollár költöttek védelmi kiadásokra 2023-ban. Itt a két nagy katonai almanak van, amit úgy nagyjából elfogadunk hitelesnek, de a kettő között is vannak eltérések, mert kicsit más számol az egyik, mást a másik. A Military Balance és a SIPRI, a Stockholmi Békekutatóintézet. Az a 900 milliárd plusz-minusz pár 10 milliárd, ez az a GDP nagyjából 3,4%-a, és ez úgy nagyságrendig a világ teljes védelmi kiadásainak a 35-37%-a.
Hát a 45 erős
túlzás. A 45 erős túlzás. Ráadásul azt tudni kell, hogy az oroszok meg a kínaiak, azok direkt és tudatosan nagyon alacsony összegeket adnak meg. Tehát a hivatalos kínai az úgy nagyságrendileg 200 milliárd dollárt épp, hogy túllépte, a valós 400 milliárd lehet kalkulációk szerint. A hivatalos orosz úgy, hogy ugye 23-at Oroszország végig háborúzta, akarom mondani, különleges katonai műveletezte, a 100 milliárd, de valós 300. Tehát, hogyha mind a kettő országról tudni lehet, hogy ott nincs látható költségvetés, ott nem kell megvitatni a sarokszámokat, tehát bármilyen összeget mondhatnak védelmi kiadásokra. A nyugati kalkulációk nyilván nem pontosak, de messze pontosabbak, mint a hivatalos adatok. Tehát ha ezeket a becsült adatokat nézzük, akkor az amerikaiak már is csak a globális védelmi kiadásoknak úgy nagyjából a 25%-át költik, ami még mindig rengeteg.
Az oroszt azért nem hoztam ide, mert ugye átálltak egy gyakorlatilag egy katonai költségvetésre és egy ilyen hadipari működésre, ami az orosz vagy a szovjet előzmények után nem annyira meglepő. És hát ezek után végleg kiszámíthatatlan, de én azt mondja, hogy 300-350 milliárd, hát akkor nyilván annyi.
De nem tudjuk. De az biztos, hogy az a 100 milliárd, amit az oroszok mondanak, az nem lehet valós. Tehát annál csak fegyvert többet vettek a tavalyi évben, meg lőszert, tehát ugye ezt a borzasztó háborút, ezt folyamatosan táplálni kell, tehát irgalmatlan mennyiségű pénzbe kerül az elveszített technikának a legyártása, a pótlása valamilyen szinten, meg az a több millió kilőtt lőszernek az ilyen-olyan pótlása, ugye most már egyre többet vesznek Észak-Koreától például.
Meg kell mondanom, hogy természetesen nem önmagában fontos nekünk, hogy milyen az amerikai haderő, és hogy mire képes, hanem hát a világ eljövendő állapotai érdekében mondjuk az egyik legfontosabb, hogy bármiféle erőegyensúlyban olyan módon vehet-e részt az Egyesült Államok, még a korábbi Pax Americana nem is állítható vissza, ami azért a nyugati világnak valamiféle biztonságot mégiscsak jelent, illetve sajnos azt kell mondanunk, a ukrajnai háború után már nem áltathatja magát az ember azzal, hogy a háború korszakának vége van. Tehát az eljövendő katonai konfliktusokban mekkora erőt képes tanúsítani. Az első kérdés, ami ezzel kapcsolatban fölmerül, még mindig Kínával kapcsolatban, hogy miért mondják a szakértők, hogy Amerika elkényelmesedett nagyon a békeévek alatt, békeévtizedek alatt, és hogy gyakorlatilag egy olyan megrendelő szerkezete van az ő gyártásának, tulajdonképpen a beszerzési rendszerének, ami anakronisztikus, elavult, és Kína sokkal rugalmasabb, ami hát ha belegondolunk, hogy Kína mégiscsak egy államkapitalista, kommunisztikus, hát persze csak a nevében rendszer, tehát egy nagyon központosított rendszer. Ehhez képest az Egyesült Államok mégiscsak egy, hogy mondjam, a piaci kapitalizmusnak a csúcsmodellje. Ez nagyon furcsa.
Hát itt azt kell látni, hogy egyrészt az amerikai védelmi szektorban évtizedek óta zajlik a nagy hal megeszi a kis halat, most már a nagy hal megeszi a nagy halat, tehát néhány nagy cég dominálja a védelmi beszerzéseket, és ez jelentősen csökkentette a versenyt. Az sosem jó. Tehát az amerikai cégek elosztották egymás között a piacot, legtöbb fegyver kategóriára egy helyi cég van, tehát megszűnt a verseny, felvásárolták egymást, a riválisok portfóliótisztítást hajtottak úgymond végre, és ez nyilván felverte az árakat. Eleve a modern fegyverrendszereknek borzasztó ára van. A borzasztó ár miatt viszont csökkent a gyártási darabszám mindenhol. Tehát nagyon komoly... A második világháborúban a P-51 Mustangból, ami az amerikaiak legjobb vadászgépe volt, úgyhogy több más vadászgépet is gyártottak, 12.000 pár száz darabot gyártottak le. Az F-22 Raptorból, ami ugye az első ötödik generációs repülőgép volt, 180 készült. De amíg a Mustang mondjuk 50.000 dollárba került egy darab, jó, 43, 44, 45, nagyságrendileg, addig az F-22-nek a darabára az 180 millió dollár. Tehát ez is borzasztó innovációs költsége van egy hadipar üzem fenntartásának, egy gyártósor felállításának, a megfelelő munkaerő kiképzésének, és ebből a szempontból Kína nem piaci alapon fegyverkezik, hanem Kína sokkal inkább a nagy stratégia alapján fegyverkezik. Sokkal rosszabb a helyzet egyébként például a hajógyártásban, hiszen a világkereskedelmi hajógyártásának a fele az Kínában van. Az amerikaiak hiába szeretnék növelni a hajógyártást, hogy most már kinyugba azt találták ki, hogy az új fregattosztályukat azt a franciák meg az olaszok fogják nekik legyártani, de ott sincs elég kapacitás jelenleg. Mi Kínában, ugye a hadihajó gyártás az annyiban különbözik a kereskedelmi hajó gyártástól, némi túlzás, hogy más elektronika kerül bele, meg arra rákerül a fegyverzet. Tehát Kína sokkal jobban, gyorsabban tud hadihajót gyártani, mint az Amerika Egyesült Államok. A helyzet egyébként javult valamennyit 2011 óta, ugye 2011-ben még az Obama kormányzat hirdette meg az úgynevezett csendes óceáni fordulatot, más néven pacifikus, vagy pacifik pivotot, tehát hogy arccal Kína felé, talán magyarra így lehetne kicsit profánul lefordítani. Azóta azért elindul egy ástruktúrálódás, az amerikai haderő fejlesztése komolyabb prioritást kap, különösen a légierői meg haditengerészeté, mert Kínával ugye a csendes óceán térségében lesz összecsapás, ha lesz, remélem, hogy nem, de sajnos nem erre felé mutatnak a dolgok. Tehát nyilvánvalóan az egy légitengeri háború lesz elsősorban, és ez még jobban megnöveli az árakat. Egy új fordosztályú hordozó 12-13 milliárd dollár maga a hajó, rá a repülő ezred az még egy 3 milliárd dollár, tehát a komplex fegyverrendszer valahol 15 és 16 milliárd dollár között van. De ebben még nincs benne a legénység kiképzése, egy napi üzemeltetés egy ilyen hajónak, attól függ, hogy mennyire intenzív műveleteket hajt végre, hány le- és felszállás van, 15 millió dollár körül van, de akkor még nem lőtt ki egyetlen egy irányított fegyverrendszert sem a repülőgép vagy maga a hajó, mert azoknak a darabára egy modern rakétának a 4,5 millió dollártól a légiharcrakéták esetén a több millió dollárig terjedhet. Tehát iszonyatos költség van mindenhol a fegyverrendszereken, de az Egyesült Államokban meg Nyugat-Európában sokkal vastagabban fog a toll. Tehát a kínaiak vagy az oroszok darabáron olcsóbban állítják elő a saját termékeiket, és nem feltétlenül igaz az sem mindig, hogy de legalább a nyugati jobb, mert azért ez így nagyon durva általánosítás lenne. Van nem egy olyan fegyverkategória, amiben bizony Kína esetenként már nemhogy megközelítette az Egyesült Államokat, hanem bizonyos területeken már jobb eszközöket is gyárt, mint az Egyesült Államok. De a háborúban az oroszok is rengeteget tanultak. Egyik-másik új fegyverrendszerük, például a Zalának a Lancet drónja, ami egy úgynevezett cirkáló lőszer, vagy kamikáze drónnak is nevezik magyarul, arra az amerikai szakértők mondják azt, hogy jelenleg ilyen hatásos, ilyen nagy hatótávolságú pontos eszköze az amerikaiaknak még nincs. Nyilván fejlesztik ők is.
Hát, elég nagy sok lehet az amerikaiaknak szembenézni ezzel a dologgal, de hát nem most kezdődött ez az ügy. Csak hogy közbevetőleg egyébként miért fog az amerikai megrendelésekben a ceruza vastagabban, mint Oroszországban vagy Kínában?
Magasabb a például a bérszínvonal, sokkal többet keresnek a dolgozók.
A többet költenek.
Sok minden, sokkal több az elektronika benne, sokkal komplexebbek esetenként a rendszerek. Ez mind-mind pénzbe kerül. Tehát a HIMARS vagy az Attack Missile rakétára szokták mondani, milyen hihetetlenül pontos, de azért, mert van ezekbe a rakétákba egy-egy speciális mikrochip. Na most a polgári életben lévő mikrochipnek nem kell azt tudni, hogy mondjuk nulláról felgyorsul a chip, hát nem maga a chip, hanem a chipet hordozó rakéta, mondjuk 4000 km per órára, 1-2 másodperc alatt. Na most ez olyan kinetikus terhelés, amit a hétköznapi életben használt csippek, és hát a hétköznapi életben használt csippek sem olcsók. Egy mobiltelefonnak a legdrágább alkatrésze a csipp, a számítógépnek is. Az nem bírja ki. Tehát az ilyen speciális, extra robosztus, különleges katonai technológiának borzasztó vételára van. A kínaiak meg az oroszok sokszor nem lacafacáznak az, hogy minden rakétába csipp. Kilőnek több százat, valamelyik csak talál. És az a döbbenet, hogy darabáron, töredékáron tudják, és ugyanazt a pontosságot érik, jó, közben minden mást is szétlőnek, de ugyanazt a megsemmisítési hatékonyságot majdnem ugyanabból a pénzből kihozzák, csak hát így az egység ára például a rakétáknak, tüzérségi lőszereknek, stb. Sokkal olcsóbb. Meg hát a legnagyobb gond az, hogy a nyugati mérnökök, nem feltétlen gond nyilván, ha én amerikai mérnök lennék, vagy amerikai munkás, én is örülnék ennek, messze többet keresnek, és fegyvergyártást, katonai szoftverfejlesztést nem szervezhetek ki Kínába, vagy Dél-Kelet-Ázsiába, vagy Afrikába, azt otthon kell megcsinálni, mert onnantól kezdve, hogy külső beszállító van, külső alkatrészektől függök, onnantól kezdve sebezhetővé válok, és hát ugye az eszközöknek, meg az egész rendszernek a titkossága sérül. Tehát ezeket muszáj otthon, muszáj magasan megfizetett munkaerővel elállítani, és a nyugati világban ez ennyibe kerül.
És hát ha jól értem, akkor a szakképzett munkaerőből is kevesebb van Amerikában, mint kéne. Közben egyébként megtaláltam ezeknek a egyre fogyaszkozó számú amerikai cégeknek a névsorát, vagy csak a töredékét. Ugye köztük van a Lockheed Martin, az mindig is ott volt, a RTX, vagy Raytheon, a Boeing, hát a Boeingról most nem mondjuk semmit.
Ugye ott a Boeingnál tudnék, hogy van
csak
egy...
Befejezem, a Northrop Grumman és a General Dynamics, ami még itten szerepel, de biztos van még azért egy-kettő. Csak hát nagyon szűk a lista valóban.
Ezek a nagy cápák, ugye egy-két bizonyos részterületen vannak kisebb cégek, de azok abszolút egy-egy speciális területen végeznek gyártást. Boeingnak ugye van a polgári üzletága, meg attól független van a katonai. A polgári Boeing gyárban voltak, ott a menedzsment úgy döntött, hogy nagyon költséghatékony lesz, és ez ugye egy idő után nagyon láthatóan a repülős biztonság rovására ment. A katonáknál sokkal megbízhatóbb gépeket gyártanak, tehát most nagyon úgy néz ki, ugyanarra a platformra, tehát egy csomó katonai Boeing gép, az gyakorlatilag egy teherszállító vagy utasszállító gépnek a törzsére, sárkány szerkezetére építik bele a fegyverzetet, és vagy a lehallgató berendezéseket, lokátorokat, stb. Ott egy csomó ilyen költség hatékonysági dolgot, amit a piaci verseny úgymond megkívánt, nyilván onnantól kezdve, hogy emberek haltak bele, ez borzasztó dolog, ott, mivel ott messze nem számít annyira az a gyártási ár, meg ugye megint visszatérve az ára, azt kell látni, hogyha én vagyok kevés privilegizált gyártó egyike, én számítok megbízhatónak, az én rendszeremet használják, akkor eleve tudok mondani egy magasabb árat. Tehát ez is árfelhajtó hatású. Nem csak ott van így, tehát azért a német cégek is otthon nagyon drágák. Nagyon sokszor exportra olcsóbban kínálják a cégek az eszközeiket. Nagyon gyakran az oroszoknál ez a leglátványosabb, de azért máshol is nem is ugyanazt a minőséget exportálják, hanem csökkentett képességű fegyvereket. Az oroszoknál ez például a Kalib robot repülőgépnél azt jelenti, hogy az a változat, ami Oroszországba 500-800 kilométerre elmegy, annak az export verziója csak 200-300-ra. Tehát, hogy de jóval olcsóbban képesek eladni külföldre, ami megint azt mutatja, hogy a hadiparban az esetenként eléggé harapós az extra profit mindenhol a világon, de most pláne ebben a borzasztó háborúban azért a hadipari cégek nem járnak rosszul. Tehát, hogy eszeveszett mennyiségű fegyvert, lőszert, tartalékalkatrészt lehet szó szerint aranyáron értékesíteni.
Még mindig egy kicsit csodálkozok azon, hogy egy megrendelő állam monopolista kapitalizmus mennyivel hatékonyabb lehet, de lehet, hogy csak előre látom, mindjárt beszéljünk erről, csak még megint néhány adat, hogy tudnék a 20-as évek eleje óta, ez 21 és 24 között az én általam föltelt adatok szerint, Kína hadipara több mint 400 modern vadászgépet, 20 nagy hadihajót gyártott, megduplázták az ország nukleáris robbanófej készletét, a világ legnagyobb hajóépítőjévé váltak, ezt nem említette, kapacitása, ezt nem tudom elhinni, de mindegy, felolvasom azért, kapacitása ennek a hajóépítő képességnek 230-szorosa az Egyesült Államokénak. Lehet ez?
Igen, ez azért van, mert a nyugat nekifutásból rúgtat érden saját magát a költséghatékonysággal meg a kiszervezése. A hajót építeni az iszonyatosan környezetszennyező, retteltesen energiaigényes, és nem lehet vele olyan igazán sokat keresni. Úgyhogy az már egy évtizedek óta tartó trend, hogy a világ hajógyártásának 90% az Kelet-Ázsiában van, közel a fele Kínában, 25% a Dél-Koreában, 15% a Japánban. Tehát amit a nyugati országok gyártanak, főleg mindenki igyekszik a saját hadihajóit maga legyártani, az olaszok luxus jaktokat gyártanak, a németek meg az olaszok ilyen luxus nagy óceánjárókat, de tartályhajókat, földgázszállítókat, konténerhajókat csak a Távol-Keleten gyártanak, és ugye Kína a piac legnagyobb szereplője, minél nagyobb szereplő vagy, annál olcsóbban tudod adni a termékeidet. Kína ezt még meg is fejeli ugyanezon az elektronikus autóknál, hogy az állam agyon szubvencionálja ezeket a gyártókat, tehát rengeteg pénzt tettek abba bele, hogy Kína legyen a legolcsóbb, hogy tönkre menjenek az európai konkurensek, meg az észak-amerikai konkurensek. Néhány cég megpróbált valameddig túlélni, mert onnantól kezdve, hogy megöltem a konkurenciát, már tudok árat emelni. Tehát nem kizárt, hogy valóban jó pár százszor nagyobb a kínai hajóépítő kapacitás, és még egyszer, ha vannak tapasztalt szakembereim, majdhogy nem mindegy, hogy hadihajót heggeztek össze, vagy kereskedelmi hajót, picit vastagabb a bordázat a hadihajókon, arra kerül némi páncélzat is, meg nyilván a beltartalom nagyon más, de maga a hajótest megépítése, vagy a hajtómű beépítése az majdnem ugyanaz az eljárás a kereskedelmi hadihajóknál. Tehát a kínai kereskedelmi hajóépítő iparnak az erőforrása és az ott kiképzett szakmunkásaira támaszkodva a Kína Népköztársaság dinamikusan tudja növelni a hajóépítési képességeit, és ez jól látható pánikot is okozott az Amerikai Egyesült Államoknál.
De van itt még valami, ami az amerikai kiszolgáltatottságát növeli, azon túlmenően, hogy lassabban dolgoznak, drágábban dolgoznak, és hogy egy csomó nagyon fontos területen a kínaiak hát lassan már megelőzik őket. Ez pedig a nyersanyagok piaca, ami a védelmi iparban fontos. Ugye itt az, hogy az akkumulátorgyártási láncokat, azokat uralja Kína, az egy dolog, de vannak olyan vas vagy vas ötvözet fémek, színes fémek, ipari ásványanyagok, amiknek a többségét uralja, nem csak úgy, hogy Kínában vannak ezeknek a forrásai, hanem hogy Kínának befolyása van azokra az országokra, ahol egyébként nagy tömegben vannak, Ázsiában mondjuk, vagy Afrikában ilyen nyersanyagok. Hát ez aztán a sérülékenységnek a csúcsa.
Igen, ezek az úgynevezett kritikus stratégiai nyersanyagok, tehát kritikus fontosságú stratégiai nyersanyagok, ezek már most ugye klasszikusan ilyen a lítium, ami az akkumulátorgyártáshoz kell, a wolfram, a molibdén, az iridium, közös nevükön a ritka földfémek, tehát itt jól láthatóan zajlik egy globális vetélkedés, amiben valóban nem is annyira csak Kína áll egész jól, hanem az úgynevezett BRICS csoport, amiben ugye Kína, Oroszország, India, Dél-Afrika, Brazília van benne, meg sőt, ugye most dinamikusan elkezdett bővülni. A csoporton belül nagyon komoly feszültségek vannak, és nincs teljes egyetértés, de jól látható módon a világ egyre jobban rászorul a BRICS országok nyersanyagaira, hogy ritka földfémekben, meg egy csomó stratégiai nyersanyagban Kína vagy Oroszország, ugye nem csak a kőolajra, meg a földgázra gondolok itt Oroszország esetén, nagyon komoly készletekkel rendelkezik. Nyilvánvaló, hogy ez a függés nem tesz jót a nyugati világnak, de hát ettől ez még kész tény, tehát ezzel valahogy foglalkozni kell. Bizonyos helyeken, Svédországban is vannak ritka földfémek. Itt megint az a baj, hogy ezeknek a kitermelése iszonyatosan drága és borzasztó környezetszennyező. Tehát nagyon sokáig hiába tudtuk, hogy mi hol van, úgy voltunk vele, hogy hát mérgezzék magukat a kínaiak, mérgezzék magukat a brazilok, mérgezzék magukat az oroszok ezeknek a kitermelésével, de most valóban szembe kell azzal nézni, hogy mi van, ha nem szállítják ezt le nekünk. Tehát egyfajta ilyen gazdasági világháború, tehát nem fegyverekkel, hanem pénzügyi befolyásolással, a stratégiai nyersanyagok feletti ellenőrzés megszerzésével, vagy elszerzésével a másiktól. Ez már gyakorlatilag több mint egy évtizede zajlik a felek között. Nem egy mostani jelenségről beszélünk.
Igen, és hát ez a nyersanyag hiány, ami itt-ott beállhat, és nyilván be is áll, ez tovább súlyosbítja azt a helyzetet, amiről még azt lehet olvasni itt-ott, hogy annyira kevés az, amit az Egyesült Államok bizonyos lőszerfajtákból, vagy éppen rakétákból fölhalmozott, hogy amikor a tajvani szorosban ilyen konfliktus szimuláló hadgyakorlatokat végeznek, akkor az Egyesült Államok már az első héten kilövi a nagy hatótávolságú hajók elleni rakétakészletét. Egy hét alatt. És ez csak egy gyakorlat. Amikor azt lehet mondani, hogy jó, hát nem lövünk ki 10 000-re, csak 5-öt, de hát egy háborúban nem lehet ilyet mondani, annyit kell kilőni, amennyit kell.
Kérdés egyébként, hogy Kína mennyivel rendelkezik ezekből, mert azért amikor esetenként kiderülnek hírek, nemrég például átfogó tisztogatás vette kezdetét a kínai hadászati rakétacsapatoknál, mert kiderült, hogy nem egy rakétának, csak a makettjét vették meg, iszonyatos pénzekért, tehát nem működőképes az eszköz. Kína. Tehát,
de kitől vette meg
Kína? Hát a hadászati rakétacsapatok a saját kínai gyártóktól, tehát iszonyatos korrupció van esetenként ott is, és kiderültek olyanok, hogy a rakéták egy része nem működőképes, holott azért ottani pénzben számítva, meg ottan értékben azért nem keveset fizettek értük. Ugye most, aki a kínai hadászati rakétacsapatokat vezeti, az egy katonai ügyész. Ami nyilvánvaló, hogy nem az az előélet, ami mondjuk erre predesztinálja az embert, hogy katonai ügyész volt. Ott nagyon komoly korrupciós ügyek pattantak ki. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden rakéta hatástalan, de azt jelenti, hogy egyik-másiknak a hatásosságával azért vannak gondok. És azt kell látni, hogy itt például ebben a térségben az Egyesült Államok nem lesz egyedül. Itt sem. Tehát az Egyesült Államoknak még, kérdés az, hogy ez majd hogy változik, van egy globális szövetségi rendszere, aminek az alapillére a NATO, de például ha csak Kínáról beszélünk, akkor Dél-Koreában 33 000 amerikai katona van, más források szerint csak 20 000. Itt azt kell tudni, hogy hivatalosan csak az számít amerikai katonának, aki amerikai fegyveres erők aktív állománya benne van, de az amerikaiak katonák mellett mindig ott vannak az úgynevezett kontraktorok, a katonai magánvállalatok állománya, akik ugyanúgy amerikai állampolgárok, ugyanaz az egyenruha is van rajtuk esetenként, csak hivatalosan nem katonák, de Dél-Koreában meg Japánban együtt csak az amerikai fegyveres erők állományából közel 80 000 ember van, más adatok szerint lehet, hogy még ennél valamennyivel több is.
Tehát akkor kiszervezte az amerikai hadsereg.
Részben van egy ilyen kiszervezés is, másrészt a Dél-Korea meg a japán haditengerészet hajói nem kis részben amerikai fegyverzettel, vagy amerikai fegyvereknek a licenc gyártott változatával van felfegyverezve, és nem nagyon van olyan forgatókönyv, hogy Kína úgy vívna háborút a Dél-Kínai tengeren, meg a Kelet-Kínai tengeren az Egyesült Államokkal, hogy abból Japán, Tajvan vagy Dél-Korea kimaradna. Tehát ez a három ország együtt igen komoly tengerészet és légi kapacitásokat tud még az amerikaiak mellé, mögé odapakolni, és ezzel nyilván a kínaiak is így számolnak.
Hát igen, ami Japánt illeti, ugye évek vagy évtizedek óta mondogatják, hogy az a szerződés, amit a második világháború lezárásaképpen az Egyesült Államokkal kötöttek, és ami ugye gyakorlatilag tiltotta a japán haderő fejlesztését, hát ez már így régóta nem így van. És Japán nagyon komoly védelmi erőfejlesztéseket hajtott végre, hát jó rész amerikai fegyverekkel. Ennek ellenére nem írták át a szerződést, de Japán már nem az a bénakacsa régóta, mint ami volt.
Nagyjából az ezred forduló után indul ez a folyamat, nagy párhuzamosan azzal, hogy Kína egyre komolyabb és komolyabb haditengerészetet és légierőt épített ki. Ha azt mondom, hogy Japán meg Kína kapcsolata történelmileg terhelt, akkor nagyon finoman fogalmaztam. Tehát azért Japán megszálló hatalomként 31-től 45-ig borzalmas dolgokat hajtott végre Kínában. Nyilván ez a modern Japán, ez már nem az a két világháború közötti szélső jobboldali Japán, de a kínaiak előszeretettel emlegetik fel a régi sérelmeket, teljes joggal egyébként, mert csomó minden Japán a mai napig nem kért bocsánatot. Elindul egy fegyverkezés, és egy számos területen a japánok tabukat léptek át. Ugye még 51-ben kötik a San Franciscói megállapodást, ami tulajdonképpen békekötés az USA-val és a nyugati szövetségesekkel. Csendben teszem hozzá, egy békekötés a Szovjetunió, illetve jó utódja az Oroszországi Föderáció és Japán között a mai napig nincs hivatalosan. Amiben például a Japán egy csomó stratégiai fegyverrendszerről lemond. Tehát nem lehetnének ezen szerződés szerint Japánnak repülőgép hordozói. Na most már van Japánnak 4 könnyű repülőgép hordozója, csak ezeket még helikopteres rombolóknak hívják, de megvették rájuk, és már gyártósoron vannak az F-35-ös lopakodó vadászbombázónak a helyből felszállni képes változatai. Tehát Japán egyre komolyabban fegyverkezik, mert Kína még komolyabban fegyverkezik, de a kínai fegyverkezés az nem csak Japánt kényszerítette arra, hogy többet költsön és elinduljon ő is a fegyverkezés útján, Dél-Koreának is növelni kell a védelmi kiadásait, meg egyébként Indiának is. Tehát ha egy ország elkezd látványosan erősödni, akkor a szomszédsága általában pánikba esik. Tehát ha valaki elkezd, mit tudom, hogy a hétköznapi élet, a szomszédom elkezd gyúrni, de nagyon. És időről időre végig sétál a kertben, és mutogatja, hogy milyen erős, meg időről időre Dél-Kínai tenger odébb szúrja a kerítést az én telkemre. Akkor egy idő után én is elkezdek gyúrni. Tehát Kína megerősödése az a legtöbb szomszédos országot aggasztja teljes joggal egyébként, mert bár Kína stratégiai dokumentumok alapján a világ legbékésebb országa, értelemszerűen megvannak azok a képességei, hogy akaratának fegyveres erővel is érvényt tudjon szerezni, és például a Dél-Kínai tengeren mostanában azért leginkább a hadihajóival, meg a szigetépítéseivel, a nagyon komoly anyagi erőforrásaival egy oldalon terjeszkedik.
Ez azért egy sorozat, mert az ember belegondol, hogy Kína, amikor éppen fölemelkedett, akkor egy ilyen soft powerként mutatta be magát, ugye? Amelyik hát igazából az erőt mindenképpen kerül, kereskedni akar, megállapodni akar békésen. Valahogy ez illik egy országhoz a második világháború utáni, hagyjuk a háborút folyamatban. Aztán eljött egy ilyen keményebb időszaka, amikor ezt már olyan nagyon nem hangsúlyozták, a soft power státuszt, és most ott tartunk, hogy már az sem egészen igaz, hogy csak kereskedni akarunk, és például nem akarunk beleszólni bizonyos országú belpolitikai problémáiba, vagy konstrukcióiba, ami mondjuk Afrikában régen nem igaz, de máshol is. Egyszerűen azzal a pénzzel, amivel megjelennek, a hitelekkel, a nyomásgyakorlással, igenis, már belpolitikai tényező lettek a világ nagyon sok országában. És a kérdés innentől az, hogy hogy folytatódik ez egy ilyen fegyverarzenállal, egy ekkora hadsereggel. Tehát nem torkolhat-e ez olyan fajta agresszív modellben, mint például az orosz, amelyik ugye a cári birodalom építés kora óta gyakorlatilag ugyanúgy viselkedik.
Hát az mindig el szoktam mondani, hogy az oroszoknak azért marad csak a katonai erő, mert pénzük nincs. Tehát nominál értéken az orosz GDP nagyjából 2000 milliárd, vásárló paritáson 5000. Tehát az jóval hízelgőbb az oroszokra nézve. Az amerikai az így is úgy is 25 ezer milliárd. A kínai nominál értéken a tavaly évben 19 ezer milliárd körül volt, vásárló paritáson viszont már 31 ezer, tehát több, mint az amerikai. Tehát Kínának több a pénze, mint az amerikaiaknak, vagy legalábbis közel annyi, hogyha a számukra kedvezőtlen nominál GDP-t nézzük. Kína tudja a soft power-t, tehát hatalmas nagy befektetéseket eszközöl, az övés út erről szól, kedvező kereskedelmi megállapodásokat köt, nagyon dinamikusan fejleszti a felsőoktatását. Minden évben több százezer fiatal afrikai kezdi meg ösztöndíjasként az egyetemi tanulmányait Kínában. Egyre többen vannak egyébként Latin-Amerikából, és azt az egészet a kínai állam fizeti. Tehát Kína nagyon jó a soft powerben, és valóban a hivatalos kommunikáció még az, hogy szemben az amerikaiakkal, meg az európaiakkal, akik itt gyarmatosítottak, meg duvadak voltak, meg fegyveres erővel kényszerítettetek bennetek, mi csak békésen. Ez nyilván nem így van, de Kína rendelkezik azzal a stratégiai bölcsességgel, meg azzal a türelemmel, lehet, hogy katonailag elfoglalni egy országot relatíve gyorsan megvan, gazdaságilag, meg egyéb puha erővel, civilizációsan, kulturálisan bemenni tovább tart, de Kínának a hozzáállása, tehát a kínaiak mindig hosszabb távra néznek, tehát 6000 éves történelmük van, a legősibb történelm, és 6000 éve a kínai nyelv előzményeit beszélték, tehát hogy az tényleg egy 6000 éves egybefüggő civilizáció. A mostani egyiptomiaknak nem sok köze van az ókor Egyiptomhoz, a mostani mezopotámiaknak szinte semmi közük nincsen az ókori Mezopotámiához. Tehát Kína tényleg, az irániak más tészta, mert ők a perzsák leszármazottai. Kínának van egy civilizációs, nagyon stabil alapja, egy borzasztó, komoly nemzettudata, és rengeteg pénze. Ezért van az, hogy bár Oroszország 22-ben megtámadta Ukrajnát, de ha megnézzük a 22 második felében kiadott összes amerikai stratégiai dokumentumot, akár a nemzeti biztonsági stratégiát, akár a nemzeti katonai stratégiát, akár a nemzeti védelmi stratégiát, ugye biztonság és védelmi politika vonal, ezek a legfontosabbak, Kínát többször, sokkal többször, két-háromszor többször említi minden dokumentum, mint Oroszországot. Mert az igazi kihívás Kína. Oroszország azért katonai erővel harcol, mert nincs neki más. Kínától rettegnek az amerikaiak, mert Kína képes lehet elvenni az amerikai globális elsőségét. Kínának ez deklarációja is. Oroszország erre nem alkalmas. Oroszország ez a mostani háborúval azt érte el, hogy első számú helyettesként oda került Kína mellé, de igazából Kína gazdasági alárendeltségébe.
Nézzük most, mert az amerikai haderő, illetve az amerikai fegyverexport, az amerikai fegyverhitelek vagy fegyverszállítmányok legnagyobb fogyasztója most sajnos Ukrajna. És hát itt van itt egy csomag, amit szintén a neten lehetett, mármint a bontását találni, ez a 61 milliárd dolláros, ami annyi ideig volt kétséges, ugye, hogy az amerikai adminisztráció át tudja utalni. Nos, fölbontják ezt a csomagot, és itt van egy nagyon érdekes bontás ennek az egésznek. Ez most nem az az érdekes, hogy ez forintban mennyi, mert mindegy. Hanem Hát önmagában is ez a 61 milliárd dollárra, ahogy olvasom, hatoda az orosz 350 milliárd dollárra tervezett 24-es védelmi kiadásoknak, tehát nagyon sok pénz. De az ember azt olvassa, hogy a segélycsomag 72%-át az Egyesült Államokban költik el, és a katonai segély 86%-át az Egyesült Államokban költik el. Tehát nekünk miközben azt nézzük, hogy milyen sok pénzhez jut Ukrajna, tudnunk kell, hogy ennek a pénznek egy jelentős része vagy nem jut el Ukrajnához, vagy majd az USA-ban kell elkölteni. Itt vannak a bontások. Azt mondja, hogy van egy 2 milliárdos foreign military financing, ez a külföldi haderő finanszírozási összeg, ezt csak amerikai katonai eszközökre lehet elkölteni. Ez egyértelmű, ugye? Ez amerikai katonai iparnak jó. A legnagyobb összeg 27 milliárd dollár, ez egy másik csomag ezen belül, olyan eszközök pótlása, amelyeket az amerikai haderő Ukrajnába küld. Na most, amiket küldenek, azok régi eszközök, de a megrendelt, ezeket pótló, drágább eszközök árát számolják el. Magyarán vagy meg kell felezni, vagy időnként meg kell harmadolni ezeket a pénzeket, amiket Amerika küld, ha jól értem.
Hát ezt mindig elmondom az óráimon és az egyetemen, hogy az amerikaiak az egyik zsebükből a másikba teszik a pénzt. De ugyanígy működik az izraeli segéllyel is. Tehát Izrael minden évben egy 3-4 milliárd dolláros hitelkeretet, nem is hitelkeretet, azt az USA odaadja, kap. De azt Izrael fizikailag nem kapja meg, Izrael azért vehet amerikai fegyvereket. Amikor Ukrajna fegyvert kap, értelemszerűen Ukrajnának háborúban áll, azonnal kell bármi, ami van. Az amerikaiak eléggé ellenítélendő módon, egyébként mindenki más is ezt csinálja, számos európai ország a régi raktárkészleteket adta oda Ukrajnának, mert amúgy azt 4-5 éven belül, vagy 8-10 éven belül amúgy is sok-sok pénzé mentesíteni kéne, így meg hát borzasztó, amit mondok, az ukránok mentesítik ingyen. Az amerikaiak is azt csinálják, valóban, ahogy ön mondta, a pénzt vagy megkapja az amerikai hadipar rögtön, és az abból vett fegyver megy Ukrajnába, vagy még nagyobb arányban odaadja a Pentagon, tehát a védelmi tárca a régi fegyvereket, a régi lőszert, a régi rakétát, és beszámítja az újnak az árát. De van még olyan tétel is, hogy majd 20 milliárdot költött eddig az amerikai, kapott eddig az amerikai fegyveres erő arra, hogy mindezeket odaszállítsa Ukrajnába, meg kiképezze rá az ukrán kezelőket, meg esetenként a régebbi eszközöket felújítsa. Tehát az amerikai támogatások döntő többsége szemben az európaiakkal, amiből egy csomó működésre, nyugdíjakra, egészségügyre, elektronikai rendszerre, tehát az elektromos államrendszer fenntartására ment. És abból azért tudjuk, hogy az ukránok ezt-azt elsíboltak, tehát a korrupció az ott sem ismeretlenes. Az amerikai pénzek döntő többsége nem ment el fizikailag, sehogy sem ment el Ukrajnába. Tehát az amerikaiak ezen kifejezetten jól keresnek, és nem mellesleg tudják korszerűsíteni a fegyverzetük egy részét.
Igen, és hát van olyan tétel is, ami egyébként jó lenne Ukrajnának, mert modern fegyvereket jelent, és nem csak a korábbi régieket. Van ez egy ilyen tétel, ami azt jelenti, hogy ez hitel, igazából ez nem segély, hogy ebből a nem tudom hány milliárd dollárból Ukrajna megrendelhet nagyon korszerű amerikai fegyvereket, csak ezeket még nem gyártották le. Tehát jön a megrendelés, és akkor valamikor, majd egy év múlva, másfél év múlva az amerikaiak szállítanak. És találta meg egy ilyen 1 milliárd dolláros csomagot, ebből kutatásfejlesztésre 406 milliót kap az amerikai légierő. Ezt most egyáltalán nem értem. Tehát ennek semmi közel végül is Ukrajnához, nem?
Hát lehet, hogy például azt vizsgálják, hogy az ukrán haderő hogy tudná ezeket hatékonyan felhasználni, vagy hogyan tudják. Tudni kell, hogy az ukrán légierőgépeinek a többsége az még régi szovjet eredetű. Azok teljesen más indítósinekkel, bombazárakkal, stb. Rendelkeznek, hogy ezt hogy lehet úgy módosítani, hogy fel lehessen rakni alá az amerikai rendszereket. Az ukrán pilóták kiképzése adnak a hatékot. Tehát nagyon sok mindent bele lehet rakni, de valóban a költségek nagy része az nem direkt Ukrajnának megy.
Azért is hoztam ezt föl, mert ugye a beszélgetés elején szóba került, hogy az Egyesült Államok hadipara kicsit elkényelmesedett, leépült, túl kevés szereplőre zsugorodott a benne részvevőknek a száma, túl drágán dolgoznak, stb. Na most 1000 napja megy a pénz, amerikai pénz elfben Ukrajnába, de most, ahogy megbeszéltük, ennek jó része marad Amerikában, és ráköltik a fegyver, amerikai fegyvergyártásra, a fegyverek pótlására. Ez azt jelenti, hogy az amerikai fegyveriparnak hát elég komoly fellendülés kellett volna, vagy kellett mutatnia ez alatt az 1000 nap alatt, hiszen mindenki, aki ezzel foglalkozik, megírja, hogy az ukrajnai háború cinizmus ide vagy oda, jó üzlet a fegyvergyártóknak, az amerikaiaknak. Megtörtént ez a...
Mindenkinek jó üzlet. Legkevésbé talán az oroszoknak, mert az orosz fegyvereknek a mondjuk úgy a reputációjának nem tett jót az elmúlt majd 3 év. Az Egyesült Államok például még a konfliktus előtt a globális fegyverexport nagyjából 33-32%-át adta, most ez fölötte a tavaly évben már meghaladta a 40%-ot, az orosz ellenben 21-22-ről 11-re zuhant vissza. Részben azért is, mert Oroszország a nehéz eszközöket, harckocsikat, repülőgépeket, stb. Nem tudja leszállítani, ami gyártósorra egyenesen mennek a frontra ezek az eszközök, vagy hát a repülőgépek ugye a Ukrajna közeli repülőterekre. És borzasztó, amit mondok, minden háború egy nagyon komoly marketing is a fegyverek felé. Nem véletlen, hogy a németek a vadonatúj Iris T rendszereiket, az egyik legkorszerűbb légvédelmi rakéta jelenleg a világon, több van az ukrán haderőnek belőle, mint a németnek, mert veszik, mint a cukrot. Tehát annyira jól teljesít a rendszer Ukrajnában, hogy számos ország jött rá arra, hogy neki mindenképpen erre van szüksége. A háború az egy marketing, a fegyvernek a legjobb háborúja, a fegyvernek a legjobb reklámja, a legjobb marketingja, megállja a helyét egy háborúban. A franciák is rengeteget kerestek ezen a háborúban. A németek még többet kerestek ezen a háborún. A legtöbbet az amerikai hadipar kereste ezen a háborún, meg csendben teszem hozzá, az orosz is rengeteg pénzt kapott. Az orosz hadiparban is nagyon pörögnek a gyártósorok, extra profitok keletkeznek ott is, meg az Oroszországnak fegyvert szállító országokban is. Tehát Irán, az iráni dróngyártás fellendült, ugye ezekkel lövik egyre nagyobb részt, vagy az direkt Iránból érkező Shahid drónokkal, vagy Irán egy komplett gyártósort leszállított Oroszországba, tehát Oroszországban maga is gyárt úgynevezett Gerán drónokat, ez egy az egybe az iráni Shahidnak az orosz változata, Észak-Korea gabonára, rakétatechnológiára, meg húsra cserélte a régi tüzérségi lőszerének egy részét. Tehát a háborún azok az államok, amelyeknek erős hadipara volt, vagy van, illetve nagyon komoly raktárkészlete egy csomó fegyverből, azok rengeteget tudtak ezzel keresni. Nyugati világban is van nem egy, nem két olyan ország, aki ezen kifejezetten sokat keresett, és hát Oroszország támogatói között. Ugye Kína sem barátságból támogatja Oroszországot, hanem szigorúan anyagi alapon. Tehát Kína is nagyon jól keres ezen a háborún, nem mellesleg Kínának, az is jó, hogy amíg az egész világ, de legalábbis a nyugati világ arra figyel, hogy mit művel Kína, vagy mit művel Oroszország Ukrajnában, meg Észak-Afrikában, ugye az orosz magánvállalatok, ugye régebben a Wagner, de ugye a tavaly nyári puccs után a Wagner effektíve megszűnt, más cégek vették át ezeket. Addig Kína maga a gazdasági erejével, a puha erejével, a diplomáciai ambícióival, szokták mondani nyugati elemzők, az autokrácia exporttal, mert amennyire nem működött az amerikaiaknak a félre sikerült demokrácia exportja, nagyon úgy néz ki, hogy pont annyira működik Kínának az autokrácia exportja, hogy a világ legtöbb országában nem tudják, hogy mi ez a demokrácia, soha nem is volt, és nem is szeretnék kipróbálni, mert autoritár rezsimek vannak hatalmon, és Kína szemben a nyugattal nem finnyás. Tehát ő bárkinek ad kölcsönpénzt, bárhol befektet, csak azt vissza kell fizetni. Tehát Nagyon komplex folyamatok hatnak egymás ellenében, de jól látható módon, ami biztos, háborúban a védelmi iparhoz mindig szakad a pénz. Minden háborúban, azt hiszem, egy ilyen borzasztó példa, hogy az első világháborúban a német Vickers, a németektől vette a tüzérségi lövedékhez a licenzt a Vickers, és kiszámolták, hogy minden egyes megölt német katonáért, amit a brit tüzérség ölt meg, a Vickers nagyjából 15 pennit fizetett a Kruppnak szabadalmi díjként. Tehát a háborúban az üzlet mindenek fölött áll, az emberéletek fölött, aztán meg de pláne.
Hát ebből egyenesen következne az, hogy a ukrajnai háború befejezése az szinte senkinek nem érdeke, leszámítva az ukránokat. De van itt egy másik kérdés is, mert ugye ez a műsor mégiscsak az amerikai haderőről, haderőfejlesztésről, és főleg az amerikai hadsereg világpolitikai szerepéről szól, hogy amennyiben megpróbálnak a szakértőik előre nézni, és itt gondolok a mondjuk a világhírű Foreign Affairs, vagy a külügyminisztérium elemzőjére, mindegy, az amerikai fegyvereknek, katonáknak milyen szerep jut? Mit gondolnak? Nem az, amit ők szeretnének, hanem ami reális, ami valóságos. Mi az?
Hát az a stratégiai dokumentumokban benne van. Tudni kell, hogy az amerikaiak sehol nem terveznek egyedül megütközni a riválisokkal. Európában nagyban fognak támaszkodni a NATO-ra, ha baj lenne az oroszokkal, de a NATO-ra annyiban is támaszkodnak, hogy az orosz terjeszkedés közösen, akár csak katonai erő mutogatással, erőfitoktatása vagy diplomáciaiak tartottassák fel. Csendes óceáni térségben a NATO-ra felfűzve az úgynevezett NATO globális partnereket kell kiemelni, Ausztráliát, Új-Zélandot és Japánt, valamint Dél-Koreát. Az amerikaiaknak mindenhol vannak előretolt bázisaik, de az amerikai haderő létszáma nagyjából 1,3 millió fő, ebből tengeren túlon kb. 4 millió fő van. Az öm az Európában, meg a csendes óceáni térségben, és emögött van egy elképesztő globális logisztika. Tehát rengeteg nagy szállítóhajó, 600 légiutántöltőgép, a világ légiutántöltőgépeinek több mint a 70%-a az amerikaiaké, 260-70 nagy stratégiai légiszállítógép, tehát az amerikai terv az úgy néz ki, hogy bárhol baj van, oda tudjuk mozgatni az Egyesült Államok területéről a főerőinket. Az előretolt állomásosztatása meg ott a flotta. Tehát az amerikai haditengerészetnek előre tolt kötelékei vannak, például a földközi tengertérségében ott a 6. flotta, ugye most főleg az izraeli Hamas, meg az izraeli Hezbollah, meg izrael-irán konfliktus miatt, de a Vörös-tengeren, meg a Perzsöbölben, meg az Indiai-óceán északi részén, meg ott van az 5. flotta, a 6. flotta nápolyi bázissal, az 5. flotta pedig részben Djibouti-ból, részben pedig Al-Manamából, az Egyesült Arab Emírségekből működik. Ott van Japánban Yokosuka központtal a 7. flotta, az figyel Kínára, és emellett ott van még ugye a 2. flotta az Atlanti-óceánra, a 3. flotta a csendes óceánra, az amerikai partok felé, és Latin-Amerikára a 4. flotta. Tehát az amerikaiak előre telepített bázisokat használnak, mint egy ugródeszkaként arra, hogy a szövetségi rendszerükre támaszkodva bárhol beavatkozzanak, ahol kell. Ez nem jelent feltétlenül háborút, ez nagyon gyakran megáll az erőfitoktatásnál. Tehát oda megy egy repülőgép hordozó harccsoport, tucatnyi hadihajó, közel 100 repülőgéppel és helikopterrel a fedélzetén, több 100 légvédelmi rakétával és vagy Tomahawk robotrepülőgéppel, meg akár 2000 tengerészgyalogossal is. Tehát az Egyesült Államok is komplexen használja az erőt, minden stratégiai dokumentumban, még a katonai stratégiában is benne van, hogy fegyveres erővel csak ha muszáj, akkor is inkább erőt kell felmutatni, nagyrészt diplomáciával, civilizációsan és gazdaságilag kell az ügyeket intézni. Nagy kérdés persze, Kína nagyjából ugyanígy gondolkozik, tehát az két ország számos szempontból paralel egymással, mind a kettő nagyon praktikusan, pragmatikusan közelíti meg ezt a dolgot. Probléma akkor van, hogyha mint Oroszország valaki úgy dönt, hogy már pedig ő a nyílt fegyveres erőszakba kezd, mert akkor bizony nagyon nehéz úgy beleállni egy konfliktusba, akár csak külső támogatóként, hogy abból ki tudjunk maradni.
Még egy kérdés gyorsan. A NATO, ami ugye gerince azért a dolognak, az amerikai jelenlétnek is. Na de itt van egy új amerikai, új régi amerikai elnök Trump, aki a NATO-t nem nagyon kedveli, mint nemzetközi szervezetet. Hogy mondjam, csak tegyünk-e különbséget a között, amit erről mond, vagy mondott, és amit majd tesz?
Mindenképpen, tehát aztán Bismarck mondta azt, hogy életemben nem hazudoztam annyit, mint vadászat után, választás előtt és háborúban. Tehát, hogy Trump miről beszél, hogy Trump arról beszélt, amit a szavazói hallani akarnak. Az sokkal valószínűbb, hogy Trump több, nagyobb áldozatvállalást kér az európai szövetségesektől, meg a csendes óceániaktól, de azt látni kell, hogy az amerikaiaknak legalább akkora szükség van erre a globális szövetségi rendszerre, mint a szövetségi rendszer államainak az amerikai jelenlétre és támogatásra. Tehát ez nem egy-egy oldalú kapcsolat. Az Egyesült Államok rengeteget profitál a NATO-ból, például azzal is, hogy nem csak neki kell egyedül megfogni itt az oroszokat, hát azért a NATO közel 1 millió katonát oda tesz az amerikaiak mögé, meg rengeteg haditechnikai eszközt. Tehát ez messze nem egy oldalú függés. A republikánus pártnak a mérsékelt szárnya az elkötelezett a NATO mellett, Trumpnak meg azért muszáj együttműködni a saját pártjával is. Saját maga, meg a kormánya, a saját pártja, a republikánus párt ellenében azért nem fogja tudni kormányozni az Egyesült Államokat.
Ezt mondhatjuk most a ráció részéről, hogy aztán
Trump hát aztán mi lesz a valóság, működik. Azt meg majd kiderül, nem sokára, így van.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense volt a vendégünk 52 percen keresztül. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Selmes János szerkesztette a műsort, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.